Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Szeretnék egy igét olvasni Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele első fejezet 16 és 17. versét. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levél első fejezet 16 és 17. versét. Így szól az ige hozzánk. Az nagyon jó fénye. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen pedig meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy a te igéd valóban igazság. És kijelented ma is számunkra magadat, Uram, az igén keresztül. Kérlek, táplálj bennünket, Uram. Áraszt ki a te drága lelkedet ma itt közöttünk, Úr Jézus, és hadd ragyogjon valóban a te fényed itt közöttünk. Amen.
Amen.
Legelőször a Dereskei gyülekezetnek, a Dereskei Baptista gyülekezetnek hozom a szeretetteljes köszöntését, köszöntik a testvéreket, és sok áldást kívánnak a testvérekre, a testvérek életére, a gyülekezet életére, és azt kívánják a testvéreknek, hogy kitartóan fussuk meg azt a küzdőteret, amit az Úr Jézus Krisztus előnk van ott. Mindannyian, amilyen küzdőteren futunk, pályán vagyunk, de jó reménység szerint mindannyian azon a keskeny úton járunk, ahová az Úr Jézus bennünket elhívott az ő kegyelméből. És azért is jött elém ez az igevers, mert nagyon sokszor az embereknek fejtörést okoz az, hogy mi is igazán a hit. Miben is kell nekünk igazán hinnünk, vagy kiben kell nekünk hinnünk. Sőt, hogyha még már mi is tudjuk, már tudjuk is, hogy a mi hitünk az Jézus Krisztusban van, és az ő váltságművében, hogyan tudjuk ezt igazán elmondani az embereknek. Amikor számot kérnek tőlünk a bennünk lévő reménységről, aki finoman kéri ezt bennünk számon, aki úgy kéri számon rajtunk ezt a reménységet, hogy a fejünk közben bizonyos dolgokat, vagy felháborodottan teszi ezt, mert sokféleképpen számon kérik ezt a reménységet a mi életünkben. Nem csak úgy, ahogyan mi képzeljük, vagy mi gondoljuk, sokszor, hogy hát úgy kérik számon a bennünk lévő reménységet az emberek, hogy kíváncsian leülnek, és akkor azt mondják, hogy gyere már, mondd el nekem azt, hogy hát kiben hiszel te vagy, mi a te hited, vagy miért vannak ezek a dolgok, amiket te csinálsz, vagy olyan te él az életedet. Nagyon sokszor úgy kérik számon a bennünk lévő reménységet az életünkben, hogy megvetéssel találkozunk például. Megvetnek bennünket a világon a hitünk miatt. És akkor hogyan válaszolunk el? Vagy például megtámadnak bennünket a mi hitünk miatt. Mert az ördög, mint ordító urán, ma is szerte jár ebbe a világba, testvérek, és kereső, kit nyeljen el. És ma is megpróbálják a mi hitünket, sokszor embereken keresztül, és embereknek a rosszallása, vagy a támadásainak van kitéve a mi hitünk. És az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi erre válaszolni. Én merem azt állítani, testvérek, hogy két egyforma élethelyzet nincs, és mindig közül véleképpen kell, hogy megközelítsük, kell, hogy beszéljünk a mi hitünkről. Valamilyen úton, módon kell, hogy elmondjuk az embereknek azt, hogy mivel vetjük mi a mi reménységünket, mivel hiszünk. És amikor találkozunk emberekkel, én szoktam sok emberrel találkozni, meg mindannyian, mert nyilván itt élünk ebben a világban, akkor ha beszélben legyedünk valakivel, vagy beszélgetünk, akkor én mindig úgy szoktam, hogy keresem azt a lehetőséget, vagy azt a kapaszkodót, és hol tudnék abba a beszélgetésbe belevinni, hogyan tudnám belevinni az evangéliumot, hogy hogyan tudnék arról beszélni annak az embernek, hogy miért is vannak akár ezek a helyzetek, amik vannak ma a világban, hogy miért vannak a nyomorúságok, miért vannak a betegségek, miért vannak a próbatételek, miért jönnek a migránsok, miért vannak bizonyos dolgok ma körülöttünk, amivel, hogyha elővesszük Isten igéjét, ahogyan énekeltük az énekben, hogy a Bibliának hadd ragyogjon fénye, a Zsoltárok könyvében pedig azt olvassuk, hogy ösvényed a te igéd, lámpás az én utamon, ösvényem világosság a tédet. És hogyha elővesszük valóban a Szentírás testvére, és elkezdjük tanulmányozni, elkezdjük hittel olvasni, akkor megtaláljuk a válaszot. Az imaórában is szó volt róla, hogy ha bizonyos dolgok homályosak itt számunkra, és nem igazán látjuk, hogy hogyan is vannak ezek a dolgok az életünkben, hogyha hittel elkezdjük keresni a megoldást, én biztos vagyok abban, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus megmutatja nekünk azt, hogy ezekben a helyzetekben mi a helyes megoldás, és mi a helyes döntés, ami nekünk dönteni kell. És Pál apostol is, testvérek, ilyen életet élt, és ő az egész életét arra szentelte, arra tette fel, hogy az embereknek az evangéliumot hirdesse, hogy elmondja az örömhírt, bármerre is jár, bármerre is megy. Ez volt az ő élet célja. És ezt azért tette az ő életnek a céljává, mert amikor megismerte a kegyelmet, amikor megismerte Jézus Krisztus, hogy ő a messiás, ő az, aki megváltja az embert, és egyedül csak ő válthatja meg, akkor ő azt mondta, hogy ezt a jó hírt, ezt el kell mondani mindenkinek. Akinek csak tudja, mondja el. Na hát nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, amikor bizonyságot teszünk a hitünkről, Jézusról tett hitünkről, hogy azt mondják nekünk, hogy hát én is hiszek. Nagyon sokszor ezzel le akarnak szerelni bennünket, hogy hát én is hiszek. Sőt, még azt is szokták mondani, hogy rögtön előveszik, hogy milyen vallású vagy, és református vagyok, katolikus vagyok. Tehát rögtön mondják, és ezzel próbálják elhárítani azokat a kényelmetlennek tűnő beszélgetéseket, amikor arról van szó, hogy hát hiszek én, hiszek, de mivel hiszek? Mi az én hitem? Az én hitem meg tud engem tartani? Én valóban hiszek Istenben? Vagy pedig csak mindig mondják, hogy betanulták ezt a szófordulatot az emberek, hogy én is hiszek. És amikor ilyen emberekkel találkozunk, akkor jó, hogy feltesszük azt a kérdést az embereknek, hogy valóban milyen a te hited? És megkérdezzük az emberektől, megkérdezhetjük, hogyha van elég bátorságunk, mert Pál apostolnak volt bátorsága, és ő azt mondta, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, és hogyha mi sem szégyelljük a Krisztus evangéliumát, akkor mi is feltehetünk kérdéseket az embereknek. Mert nagyon sokszor, testvérek, az a legnagyobb akadálya a mi bizonyságtételünknek, az a legnagyobb akadálya annak, hogy elmondjuk az evangéliumot, az örömhírt az embereknek, mert nem akarjuk kényelmetlen helyzetbe keríteni azt a másikat. Mert hogyha valaki meglátja az ő bűneit, akkor kényelmetlen helyzetbe kerül. És azt mondja, hogy hát lehet, hogy van nekem hitem, de az én hitem az valóban olyan hit, ami engem meg tud tartani. És akkor felteszünk a kérdést, hogy a te hited az üdvözít? Üdvözít téged a te hited? Van reménységed arra, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor téged elvisz? Mert Jézus azt mondja a testvérek, hogy aki hisz, az üdvözül. Aki nem hisz, az immár elkározott. És akkor megkérdezik az emberektől, neked olyan hit van, olyan bizodalmad van Istenben és az ő ígéreteiben, hogy azt mondod, kimered jelenteni hittel, hogyha visszajön most Jézus Krisztus, téged magaddal visz? Téged elvisz, és te a mennyországnak a részese vagy, te mennyei állampolgár vagy, és te ezt kimered jelenteni most itt ezen a helyen? És akkor azt mondja egy ember, hogy hát ez nem biztos. Nem merem kijelenteni. Nem merem azt mondani, hogy most ebben a pillanatban, ha visszajönne a Úr Jézus Krisztus, akkor engem elvinne magával. Akkor mondhatjuk az embereknek, és felhívhatjuk rá a figyelmet, hogy az ő hitük nem az a hit, amiről Jézus Krisztus beszél. Mert Jézus Krisztus arról beszél, hogy a hit az ott kezdődik, hogy én elhiszem azt, amit Jézus értem tett, elhiszem azt, hogy a Golgotán én értem is meghalt, az ő vére kifolyt értem is, És a vér engem megtisztított, és ez a vér engem bejogosít arra, hogy a mennyországnak részesévé válok, és mennyei állampolgár vagyok. Ezt az emberben el kell, hogy végződjön, testvérek. Az ember szívében azt mondja, hogy én most már meg vagyok arra győződve, ki tudjuk jelenteni. Ki jelenthetjük, testvérek? Meg vagyok arról győződve, hogy sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők, semmi nem szakíthat el engem Jézus Krisztus kegyelmétől, az Isten szeretetétől, amely vagyok az ő fiában, Jézus Krisztusban. És Pál apostol azt mondja, testvérek, a római gyülekezetnek is, és mindenkinek, hogy ez meggyőződésévé kell, hogy váljon az embernek. Egy olyan hitünk kell, hogy legyen, testvérek, amire azt mondja, az Úr Jézus, hogy ezt nem szakíthat el tőle senki már. Ott kell, hogy legyen bennünk az, hogy én mostantól kezdve, vagy amikor megismertem a kegyelmet, én mennyei állampolgár vagyok, és engem Jézus Krisztus megváltott drága vérén, és ez már biztos. Ez biztos. Ha bármelyik pillanatban visszajönne az Úr Jézus, akkor engem elvinne magával. De ott van a figyelmeztetés is nyilván, amikor azt mondja az Úr, hogy eljön az ő dicsőségében majd, és vajon munkában találja-e az ő gyermekeit. Ez olyan, mint amikor a főnökünk kiadja a munkát a munkahelyen, és akkor elmegy. És azt mondja, hogy csináljátok, végezzétek a munkát. És hát vannak olyanok, akik én amikor kimutatom almát szedni Olaszországba, és szedtük az almát, akkor azt mondta a többiek, amikor elment a főnök, a gazda, akkor azt mondták, hogy na üljünk le gyorsan a fal alá, pihenjünk, hát órabérre vagyunk, hát ráérünk itt szépen nyugodtan pihengetni. És hát én úgy voltam vele, hogy én nem ültem le a többiekkel, hanem szedtem tovább az almát. És akkor mondták, hogy hát miért szeded az almát? Hát nincs itt a gazda, nem lát téged, hát gyere üljél te is közénk. És akkor mondtam nekik, hogy hát tudjátok, az én gazdám, az mindig lát engem. Az én gazdám elő nem lehet elbújni, hanem az én mennyei atyám az mindig lát engem, és tudja nagyon jól, hogy hogyan végzem az én feladataimat. És attól függetlenül, hogy a főnököm nincsen itt mellettem, vagy az én gazdám nincs itt mellettem, de jól látja az én mennyei atyám, hogy én hogyan végzem az én szolgálatom, az én munkámat. Szerintem ez ugyanúgy érvényes Isten országának a építésében, Isten szolgálatában, az Úr Jézus szolgálatában is. Nagyon jól tudja, és nagyon jól látja azt, testvérek, hogy ki milyen buzgóságos szívvel végzi azokat a szolgálatokat, amiket rábízott az ő mennyei atya. És testvérek, Pál apostol, ő azt mondta, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Hát, nagyon sok esetben nekem is azt kellett meglátnom, testvérek, hogy azokból az okokból kifolyólag, amiket most elmondtam az testvérek, hogy akár abból, hogy nem akarom megbántani a másikat, nem akarok érkezetületre tévedni, nem szeretnék ugye a lelki világából belenyúlni az embereknek, ezért nagyon sokszor sajnos elhallgatom az evangéliumot. Hát Pál apostol nem ezt tette, testvérek, és ő felvállalta Isten igéjét, és meg is magyarázza, hogy miért. Azt mondja a római gyülekezetnek, hogy mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. És belegondoltam abba, hogy amikor Pál apostol testvérek Filippibe és börtönbe zárták, azért, mert hirdette az evangéliumot, még jól meg is vehették ráadásul, és Pál apostol Szilással együtt ott volt a börtön mélyén, és dicsérő zsoltárt énekelt az Úrnak, azért, mert azt látta, azt tapasztalták, hogy Isten méltónak találta őket arra, hogy szenvedjenek az evangéliumért. Méltónak találta őket arra, hogy részeseivé váljanak a Krisztus szenvedésének. Hát testvérek, nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel, meg hogy hogyan állunk ezekben a területen, de hogy feltenném ugye a kérdést a testvéretem, meg magamnak is, hogy mi megtiszteltetésre tartjuk-e azt, ha szenvedhetünk az Úr Jézus Krisztusért. Mert ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Nem mindenki méltó arra, testvérek, hogy az Úr Jézusért szenvedjen. És ez nagyon nagy megtiszteltetés egy hívő embernek, hogyha méltónak látja Jézus Krisztus arra, hogy ő szenvedjen, nem a saját bűnei miatt, hanem azért, mert vállalta az evangéliumot, elvállalta az örömét. Sőt, nem csak úgy lehet szenvedni az Úr Jézus Krisztusért, hogy én elmondtam az evangéliumot az egy embernek, elmondtam az örömhírt, és akkor oda jön, és jó, arcul csap engem, vagy megostoroznak ilyen, vagy börtönbe zárnak, hanem nagyon sokszor akkor is szenvedünk az evangéliumért, amikor úgy tesszük a dolgainkat, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanít bennünket. Amikor az iskolában, vagy az óvodában, vagy bármilyen helyen, vagy a munkahelyünkön, mi felvállaljuk azt, hogy keresztény emberek vagyunk, és mi hiszünk Jézus Krisztusban, és úgy tesszük a dolgainkat, akkor egyszer csak lehet, hogy nem fog tetszeni ez a tanárnéninek, nem fog tetszeni ez a zónéninek, lehet, hogy nem fog ez tetszeni a főnökömnek, mert azt mondja, hogy hát ez nem így éljük az életünket. Nem ilyen szabályok szerint vagyunk berendezkedve, hát mi a világban élünk. Mi a dolog az, hogy te nem csalsz, te nem lopsz, te nem tesz olyan dolgokat, ami miatt előrébb juthatna a karriered, a dolgaid, hanem inkább becsületesen teszed a dolgaidat, és emiatt nagyon sokszor testvérek támadásoknak vagyunk kitéve. Szenvedünk az evangéliumért. Mondtam az idősebb testvérnek, egyszer voltam, elmentem egy gyülekezetbe, az átlag életkor abban a gyülekezetben, hát olyan 80 év körül lehetett. Volt egy 95 éves néni, egy 88 éves bácsi, meg egy 60 éves néni. Hát körülbelül 80 év volt az átlag életkor, egy kicsit több. És akkor mondtam nekik, hogy hát testvérek, még megtapasztalták azt, amikor a kommunista időkben azért nem úgy volt, hogy ha valaki hívő, akkor azt mondták rá, hogy jaj, de jó, gyere, akkor a nagy országos pozíciókat betöltheted, hanem az volt, hogy meg volt mondva, hogy aki imaházba jár, vagy templomba jár, az milyen iskolában nem mehet a gyereke tovább tanulni, nem mehet egyetemre a gyereke, annak nem lehetett betölteni különböző munkai pozíciókat, munkai vezetői pozíciókat, lenézték és semmibe vették a hívőket testvére. És mégis nagyon sokan vállalták ezt. Szenvedtek az evangéliumért. A testvérek, mi mikor szenvedünk így az evangéliumért? Van ma ilyen az életünkben? Alig van ilyen, testvérek. Alig van ilyen. Sőt, a mai világban a hívő embert úgy kiszipolyozza a világ, testvérek, hogy öröm nézni. Amikor a hívő ember megbízható, a hívő ember jól dolgozik, a hívő ember jól teszi a dolgait, akkor azt mondják ma a világban, te legyél a vezető. Csináld te, vezess te ezt a dolgot, vezess azt. Ja, hogy ez napi 24 órába kerül az életedbe? Semmi probléma, mi kifizetjük. Kapsz magas fizetést, kapsz magas pozíciót, magas megbecsülést. És jönnek a hívők és mondják azt, hogy hát testvérek, hát ott is jelen kell lenni, ott is végezni kell a szolgálatunkat. Az a más dolog, hogy nem nincs időm imaházba menni, meg nincs időm a családomra, meg nincs időm semmit csinálni, csak dolgozok, látástól Mikulásig szoktam mondani. Nincs időm másra, de nekem ott helyt kell állnom. Testvérek, ma a világ megfordította a dolgot. Most nem azt mondja nekünk a világ, hogy nem szabad, hanem azt mondja, hogy szabad, csináld, csinálj minél többet, építs karriert. Legyél büszke hívő ember. Mondd azt, hogy hát nekem is azért lehet ilyen dolgokat tennem. Testvérek, nagyon-nagyon könnyen becsap bennünket a világ. Nagyon figyelnünk kell az egészséges mértékre, és testvérek, ezt sokkal nehezebb megtenni a világban, mint amikor azt mondták 30 évvel ezelőtt, hogy te nem lehetsz ilyen meg olyan ember. Mert akkor azt elfogadta a hívő, és azt mondta, hogy jó, elfogadom, nem lehetek ilyen. De akkor, amikor csillog, akkor, amikor megy, amikor halad a szekér, akkor sokkal nehezebb meghúzni a féket. Sokkal nehezebb a féket meghúzni, és azt mondani, hogy nem, ennyi, és nem tovább. És nem vállalom. És nem csinálom. Testvérek, nagyon-nagyon résen kell lenni, mert az evangéliumnak az ereje így is nagyon könnyen megfakulhat, és meggyengülhet az életünkben. És ha mi azt mondjuk, hogy az életünket Krisztusnak adtuk, és Krisztus követjük, akkor ezeken a területeken is világosságban kell járjunk, ahogyan Otto testvér mondta az imaórán. Ha van valami szürke terület, akkor addig harcolunk, addig küzdünk, megyünk az Úr elé, és kérjük imádságban, hogy Uram, vezess bennünket, és mutasd meg, hogy mi a te akaratod az én életemben. Pál apostol az egész életét így élte a testvére. Folyamatosan ott volt az életében az, hogy melyik úton, hogyan járjon, miképpen végezze a szolgálatát. És nincsen nekünk kisebb feladatunk, mint Pál apostolnak. Mert Pál apostol is arra elhívja, hogy az evangéliumot hirdesse, és mi is erre lettünk elhívva. Mindannyian, akiket az Úr Jézus megváltott. És Pál apostol azt mondja, hogy közös vagyok a zsidóknak, a görögöknek, a bölcseknek, a tudatlanoknak, mindenkinek az evangéliumot hirdetni. Hát a hit, az üdvözítő hit után, amikor valaki üdvösséget nyer, utána van egy olyan része a hívő ember életének, az üdvösség megnyerése után, elnyerése után, amikor jön az, hogy mennyire tudom odaszánni az én életemet Jézus Krisztusnak. Mennyire tudom letenni az én életemet az ő kezére. Mennyire merem rábízni magamat az Úr Jézus Krisztusra. És Pál apostol nem véletlenül mondja a római gyülekezetnek is, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő és szent áldozatul az Istennek. Legyen egy hála áldozat az egész életünk, testvérek, és ez azért is fontos, mert a hitünknek, a hitünket folyamatosan erősíteni kell, a hitünket karban kell tartani. Nagyon könnyen meggyengül a hitet. Nem minden esetben abban rendül meg, vagy gyengül meg a hitünk, sőt, egy hívőnek nem abban kell, hogy meggyengüljön a hite, hogy üdvössége van-e, vagy nincs, hanem abban gyengül meg a mi hitünk, hogy megrendül a bizalmunk Isten felé, és megrendül a bizalmunk az ő gondviselése felé. És nagyon sokszor abban tapasztaljuk meg ezt, testvérek, hogy megy a hétköznapi napjaink, végezzük a munkánkat, a dolgainkat, és kezdünk egy kicsit úgy viselkedni, mint ahogy a világ viselkedik. Kezdjük úgy tenni a dolgainkat, ahogy a világ teszi, és az életünkben kezd meggyengülni a mi hitünk, és azt veszük észre, hogy már kezd számunkra is olyan problémák előtt, akár az anyagi dolgaink, akár az egészségügyi dolgaink, akár a különböző élethelyzetünk, amiben nem tudjuk igazán bizalommal rábízni magunkat Istenre. És kezdjük visszaragadni magunkhoz a kezdeményezést. Egyszer átadtuk az Úrnak, és ott van az ő kezében, és akkor utána egyszer csak kezdjük visszafelé venni, és azt mondani, hogy hát lehet, hogy én ezt jobban tudom, vagy lehet, hogy én ezt a megoldást is tudnám alkalmazni, vagy így is tudnám élni az életemet, vagy úgy is tudnám tenni a dolgaimat, és kezd a mi hitünk meggyengülni. És azért fontos ez, testvérek, erre felhívni a figyelmet, mert folyamatos megújulásra van szüksége a hívő embernek is. Folyamatosan meg kell újulnunk, és azt kell mondanunk, hogy igen, én egyszer igen mondtam, mint amikor a házasságban egyszer azt mondja a férj és a feleség, kimondjuk a boldogító, igen, igaz? És azt mondjuk, hogy ez egy életre szól, a házasság. Azt mondjuk, hogy ha én egyszer azt mondtam, hogy igen, akkor az igen. Ugyanúgy, mint a székely is mondja, hogy miért nem kérdezi tőle, hogy szereti a feleséget, miért nem mondja neki, hát egyszer mondtam, hogy szeretem, majd mondom legközelebb is. De így van nálunk is, hogy amikor kimondjuk úgymond az Úr előtt a boldogító igen, akkor erre kell, hogy emlékezzünk. Kell, hogy emlékezzünk rá, le kell, hogy üljünk, meg kell álljunk, és azt kell mondjuk, hogy Uram, én ezt x évvel ezelőtt, 10 évvel, 20 évvel, 5 évvel, 1 évvel ezelőtt, én azt mondtam neked, hogy én az egész életemet átadom, a te kegyelmedre bízom az egész életemet. Semmit nem tartok meg magamtól, mindent oda teszek a te kezedbe. És azt kell észrevegyem, ha őszinték vagyunk magunkkal, testvérek, hogy kezdem visszavenni a dolgokat. Kezdem visszatenni magam részére azt, amit már egyszer letettem az Úr Jézus kezébe. Testvérek, amikor egy ilyen önvizsgálatot tartunk, akkor azt kell mondani, hogy teszem vissza. Viszem oda vissza. Teszem az Úr kezébe. És rábízom magamat az Úr Jézus Krisztusra. És amikor ezt megteszi az ember, testvérek, akkor egy ilyen megújulás jön az ember életében, feltöltődés, amikor előveszük a Szentírást, a Bibliát, és elkezdjük olvasni, és ott bennünket erősít, bátorít, int az Úr Jézus, figyelmeztet bennünket, és folyamatosan azt bátorít, arra bátorít bennünket, hogy ne vedd vissza, ne vedd vissza, bízd rám magadat. Ne magunkba bízunk, testvére. Azt mondja az ige is, hogy valaki a lovakban bízik, vagy a harcosok erejében, pedig az Úr nevében valami bizodalmunk. És az is egy nagyon veszélyes terület, testvérek, mert itt azt mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él, hogy félreértelmezzük azt, hogy milyen az igazi hit. Félreértjük azt, hogy miben is kell nekünk igazán hinni. És pont tegnap volt egy olyan eset az én életemben is, amikor félreértettem azt, hogy milyennek kell lennie az embernek a hitének. Miben kell, hogy legyen a mi hitünk. Reggel felkeltem, és elég sok munka állt előttünk a napra, a tegnapi napra, és reggel, amikor imádkoztam, hallottam, hogy esik az eső. És hát mondom, így nem fogunk tudni dolgozni, nem fogjuk tudni végezni azokat a dolgokat, hogy nagyon fontos lenne elvégezni, és hát ugye eszembe jutott, hogy hát azt mondja az ige is Jakabnál, hogy hát Illés is imádkozott, és ember volt hozzánk hasonló, és 3,5 évig nem esett az eső. Hát mondom, akkor én is gyermeki dolgozom, mondom, megpróbálom én is. Imádkozom, hát ha eláll az eső, hogy el tudjuk végezni azokat a dolgokat, amiket fontos lett volna elvégezni. És hogy imádkoztam is érte, hát nem mondom azt, hogy órákig a térdeimen könyörögtem ezért, hanem úgy kértem az Urat, hogy Uram, hogyha lehetséges, akkor hogy hadd állna már el az eső, hadd tudnánk elvégezni ezeket a dolgokat, feladatokat, amiket elterveztünk. A testvérek szerint elállt az eső? Hát nem igazán. Egész nap esett. Még mondhatnám azt is, mi házat építünk most, jelenleg is ott voltak ilyen házkörüli munkák, amiket el kellett végezni. Mondhatnám azt, hogy a vállalkozónak, aki csinálja, nagyobb volt a hitem, mint nekem, mert ő kijött dolgozni. És ott voltak egy órát, aztán mondta, hogy hát ebből nem lesz már semmi, úgyhogy elmentek. De eljöttek, kijöttek. Tehát ott maradt még azért a vízszerelő, meg a villanyszerelő, amiért dolgoztunk a házon belül, de egy nagyon érdekes dolog történt. Úgy azért úgy mindig, amikor kinéztem az ablakon, vagy valamikor mindig azt vártam, hogy na, egy kicsit hát, ha csendesedik, vagy hát, ha eláll az eső. De ugyanúgy esett tovább egész nap. És ahogyan így már dél után körülre ért az óra, egyszer csak mondja hozzám, hogy elkezdtünk beszélgetni a vízszerelővel, és egy nagyon érdekes kérdést tett fel nekem. Azt mondja, hogy milyen imádságot kell elmondani ahhoz, hogy elálljon az eső? Én egy szóval nem mondtam neki, hogy én ezen gondolkozok, hogy ezek a dolgok. Csak, hát úgy mindig beszélgettünk szóba kell, de jó lenne, ha elállna az eső, azért csak jó lenne úgy dolgozni, nem bokáig vízbe. De azt mondja, hogy imádságot kell elmondani az, hogy elálljon az eső. Hú, testvérek, én ott úgy álltam, mint akik leöntöttek forró vízzel, mint akik nyakon öntöttek. És akkor csak ennyit tudtam elmondani, hát nem tudom, milyen imádságot. Mert én nem mondtam neki, hogy én ezért neked imádkoztam, mert ha azt mondtam volna neki, akkor azt mondtam, hogy hát a te imádságod nem volt jó. Erre. És gondolkoztam rajta, testvérek, hogy valóban ezen áll az én hitem. Az én hitem ebben áll meg, hogy azt mondom, hogy hát reggel nekem ma sok munkát kell végeznem, és akkor imádkoznak azért, hogy álljon meg az eső, és akkor ha nem áll meg, akkor én csalódott kell, hogy legyek azért, mert Isten nem hallom az én imádságomat. És elém jött Illésnek az esete, és azon gondolkoztam, hogy hát Illés miért imádkozott, miért kérte az Úrtól azt, hogy ne essen az eső. Hát nem azért kérte Illés, hogy ne essen az eső, mert neki sok dolga volt aznap, és azt mondtam, hogy ne essen már az eső, és akkor el tudom végezni ezeket a feladatokat, hanem azért kérte, mert Izrael bűnben volt, az egész ország, a király, és egy Isten ítélet volt egész Izraelen, hogy nem esett az eső. Ez egy ítélet volt. De nem azért kérte Illés ezt, testvérek, mert Illés olyan nagy imaharcos lett volna, hanem azért, mert kapott Istentől egy kijelentést. És azt mondta, hogy ez a kijelentésre én hittel ráállok, és hittel megyek, és elvégzem az én szolgálatomat, imádkozok, és az Úr nem fog esőt adni. Nagyon fontos, testvérek, hogy olyan dolgokba kezdjük el hinni, ami Isten kijelentésén van a mi életünkben. És ne különböző általunk elképzelt dolgokba vessük a mi reménységünket, a mi hitünket, hanem mindig legyen megalapozva. Legyen egy isteni kijelentésünk, legyen egy isteni ígéretünk azokra a dolgokra nézve. És testvérek, ha mi hittel azért kezdünk el imádkozni például, hogy legyen jobb az anyagi helyzetem, gyógyuljak meg, különböző élethelyzetek javítása az én életemre nézve, akkor mindig el kell azon gondolkodni, testvérek, hogy valóban ez-e az Úr akarata az én életemben, amit én kérek. És két példa is eszembe jutott, az egyik az, amikor Pál apostol ott van a hajóba, és óriási viharba keveredett az életük, veszélybe került az egész hajó, és akkor biztos vagyok abban, testvérek, hogy Pál apostol azért is imádkozott, hogy álljon el a vihar. És mégsem állt el a vihar. Mert nem ez volt az Úr akarata. Nem az volt Isten akarata, hogy abban a helyzetben könnyítsen a körülményeiken, hanem az volt az ő akarata, hogy a viharban felragyogjon az ő dicsősége az emberek életében, Pál apostol életében. És amikor Pál apostol testvérek ezért imádkozott, akkor kapott egy mennyei kijelentést. Azt mondja Pál, hogy angyal állt mellém, és mondta, hogy mit csináljunk, és hogy a dolgainkat. És utána az már megállt. Az már megállt. És megmenekült mindenki. De azért, mert hittel arra állt rá, amit Isten kijelentett neki. És testvérek, ott van a másik Pál apostol életében a másik példa, amikor saját magán akart könnyíteni. Amikor betegségben volt. És imádkozott. Nem azért imádkozott rögtön, hogy elfogadja ezt a betegséget, hanem azért imádkozott, hogy meggyógyuljon. Azért kérte az Urat, hogy Uram, gyógyíts meg engem a betegségbe. De miért kérte ezt Pál apostol testvér? Miért kérte, hogy gyógyuljon meg? Miért? Hát fájt neki, az biztos vagyok benne, mert rossz volt neki, de a legfőképpen az volt a szándéka, hogy gyógyultam, de az Urat szolgálja tovább. Nem azért kérte Pál apostol, hogy gyógyuljon meg, hogy utána majd egy jó vállalkozás, egy sátorkészítő vállalkozás, és azt mondja, hogy na, én csinálok egy KST-t, és akkor majd, hát így már egészségesen, már tudom végezni az én feladataimat, hanem azért kérte az Urat, hogy ő még jobban tudja szolgálni őt. Hogy még jobban az Úr dicsőségére éljen. És testvérek, mi miért szoktunk imádkozni? Miért szoktuk kérni az Urat a könnyebbülésért? Mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkat volt már olyan, hogy elővet valamilyen nyomorúság, betegség, vagy valamilyen nehéz helyzet. És testvérek, jó, hogyha az indok, az a mi életünkben az imádságra, a kérésre, hogy azért könnyítsen rajtunk az Úr bizonyos terheket, hogy őt még jobban tudjuk szolgálni. És hogyha az Úrnak ez kedves, akkor megadja! Megadja! De ha azt mondja nekünk, testvérek, hogy nem adom meg, mert te itt tudsz engem szolgálni, akkor el kell fogadjuk. És azt kell mondjuk, hogy Uram, ha te ezt így jónak látod, akkor én ezzel nem fogok rugódozni. Én nem fogom azt mondani, hogy már pedig ez nekem így nem jó. De jó. De jó, testvérek. Jobban tudja, hogy neki milyen jön, mint mi saját magunknak. És az Ézsaiás prófétában nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy a ti utaitok nem az én utaim, és a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Mert az övé, az a mi gondolataink, testvérek, meg a mi utaink, az a mi életünk végéig tart sokszor. Mi úgy gondoljuk, hogy, és az életünk végéig gondolkozunk. Az Úr Jézus meg nem az életünk végéig gondolkozik, hanem az örök életbe gondolkozik. Ő a mennyországba gondolkozik, és azt mondja, hogy azt adom neked, azt kell, hogy itt hordozzad, és úgy kell szenvedjél, hogy az örökké létben ott gyűjtsed, és nem itt a földön. Testvérek, nagyon fontos, hogy ezt meglássuk, és akkor jó ez, amikor ez a két út találkozik. Útja és az én utam. És amikor ez a két út összejön, amikor ez a két út együtt megy, akkor tudunk megelégedettek lenni, tudunk elfogadni a helyzeteinket, meg tudunk állni a nehéz helyzeteinkben, a kísértések között is, és tudunk az ő dicsőségére lenni. Ez nagyon fontos, testvérek, mert Pál apostol nekünk példát adott ebben. ő nem csak beszélt róla. Ő nem csak azt mondta, hogy ez így meg így. Nem egy hipotézist állított el, nem egy elméletet mondott el nekünk, hanem amit ő megtapasztalt, amit átélt az Úr Jézus követésében, azt adta elő. És azt mondta el, azt mondta a testvéreknek, hogy kövessetek engem, ahogyan én követem a Krisztus. Nem azt mondta Pál apostol, hogy az én elméleteimet kövessétek, az én gondolataimat. Én megyek Krisztus után, ti pedig kövessetek engem, és ti is úgy éljetek, hogy Krisztusnak méltók legyetek. Testvérek, ez nagyon fontos az ívő ember életében a mai világban, és résen kell lennünk, mert ma az igaz ember hitből kell, hogy éljen, a igazságunk maga Jézus Krisztus, és hogyha az igaz ember megigazítatott, és hitből élünk, hitben járunk, akkor sokszor nem úgy tesszük a dolgainkat, ahogyan a világ teszi. Bármit is teszek az életemben, testvérek, vagy bármire is törekszek, hogy az útján járjak, sokszor fel kell tegyem magamnak a kérdést, és jó, hogyha feltesszük mi is magunknak a kérdést, mi a különbség köztem, és mi a különbség a világ között. Van-e különbség köztem, és a világ között? Úgy teszem a dolgokat, ahogy a világ teszi, vagy vannak olyan dolgok, amiket én nem úgy teszek, ahogyan a világ. Tehát a világ mond valamit, búzít bennünket valamire, vezet bennünket, akar vezetni bennünket egy úton, és a hitéletünk az pedig egy teljesen más úton kell, hogy haladjon. És ott a kettő nem nagyon találkozik. Kell, hogy külön utakon járjunk, és kell, hogy a keskeny úton járjon a hívő ember is. Tehát testvérek, Pál apostol ezt megtette, ezen az úton járt, és így végezte az ő szolgálatát, és ez a hit, amit ő képviselt, az ragadós volt. Azt mondja, hogy hitből hitbe. Elmondom az én bizonyságtételemet másoknak, és azok az embereknek is kiébred a szívükben, és azt mondják, hogy hát igen, ezt kerestem. Ez volt az, amit idáig. De nem azért, mert én olyan bátran elmondtam, testvérek, hanem azért, mert Jézus Krisztus elkezd munkálkodni ennek a másik embernek a szívében, életében, ott is hit ébred. És úgy, ahogyan Pál apostol is ezt véghez vitte, ezt a szolgálatot, úgy ránk is ez van bízva, a békéltetés evangéliuma, és ezt kell, hogy elmondjuk, bármerre is küld bennünket az Úr Jézus Krisztus. Hát testvérek, adja az Úr, hogy legyünk bátorságos bizonyságtevői az Úr Jézus Krisztusnak, és mondjunk nemet a kísértésre, mondjunk nemet a világ csábítására, és buzgóságosan úgy járjunk ezen az úton, testvérek, hogy akkor, amikor meg kell álljunk az Úr Jézus előtt, akkor majd azt halljuk, azt a bátorítást, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bíz a kezd után. Adja az Úr, hogy ez így legyen mindannyiunknál. Amen. Amen.